Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Harangi Szabolcs, vulkanológus, egyetemi tanár, az ELTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetének igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu lapon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A Tűzhányó blogon szavakkal nem leírható megdöbbentő fotók látszanak az indonéziai Jáván működő vulkán pusztításáról. Ez egy váratlan, súlyos aktivitás, vagy ha kitör, akkor az mindig ilyen?
Üdvözlöm a hallgatókat először, és szép napot kívánok. Nem, tehát ez a vulkán, ez 2014 óta folyamatosan működik. És pont most egy olyan működése volt, amely tragikus kimenetű volt, és lehet azt mondani, hogy váratlan. És ennek következtében, hát tudjuk, hogy egyre nő az áldozatok száma, tehát most már 40 fölött van, és valószínűleg eléri az 50-et is, tehát ez egy súlyos, tragikus esemény volt.
Ez egy folyamatosan működő vulkán. Egy folyamatosan működő vulkánban mi lehet a váratlan?
Hát, ha nagyon leegyszerűsítve, akkor mondani, hát, hogy a természet szeszélyes, és ezt itt most nem véletlenül mondom, mert valóban a szakemberek is gondolkodnak azon, hogy mi is történhetett, és a helyi indonéziai vulkanológusok értelmezése szerint ebben az időjárás is szerepet játszhatott. Tehát olyan esőzések voltak, amelynek következtében meggyengült a vulkán csúcsán, a kráterben lévő úgynevezett lávadóm. Ez egy olyan láva, ami nagyon nehezen türemkedik ki a kürtőből, és így egyre magasabbra nő, egyre terebélyesebb lesz, és ezzel instabillá is válik. És az heves esőzés meggyengítette, és ez azt jelenti, hogy egy nagyobb darab vált le erről a lávadómról, és elindított egy izzófelhőt.
De hogy kell elképzelni egy ilyen lávadómot? Olyan, mint egy hatalmas nagy puding, amit alulról fűt a gáz, meg az áramlás? Vagy hogy?
Mint egy vakontúrás, mondhatnám. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan láváról van szó, amely nagyon nehezen mozog. Tehát ugye a láváról az a kép alakul ki, hogy csobogva folyik spriccel, ugye lapálmán akár óránként néhány száz méter távolságot is megtesz. Hát ez a lávadóm az pont az ellentétje, mert nem igazán tud mozogni. Ha más példát akarok mondani, mint a méz. Tehát ugye van, amikor a méz az úgy folyik le a kenyerünkről, másik alkalommal meg úgy kell kibányászni az üvegből, mert annyira megkeményszik. Tehát ez egy ilyen, ez a magmának a kémiai összetételétől függ, hogy milyen lávát fog majd a felszínen képezni.
Az, hogy egy adott láva milyen lesz, azt a adott vulkánból, korábban nyert mintából meg lehet satszolni? Hát magma. Korábban is jött belőle magma, most is jön belőle magma. Biztos ugyanolyan, nem?
Így van. És igazán a mi filozófiánk is, tehát a kutatócsoportom is ezt csinálja, hogy a korábbi kitörések kőzeteit vizsgálva próbáljuk rekonstruálni, hogy milyen a vulkánnak a működése. Na most ezt meg lehet tenni egy olyan vulkán esetében, ami most nem működik, de nyilvánvalóan fontos ez egy olyan esetben is, amikor a vulkán működik. Tehát igazán van elképzelésünk, hogy hogyan működik a tűzhányó, hogy például lávadómok alakulnak ki, lávadómok türemkednek, és ez önmagában is veszélyes lett. És még egy fontos aspektus, hagyj emelje ki, hogy ez jával legmagasabb tűzhányója, 3700 méter magasra emelkedik. Ha ránézünk, ez pontosan olyan, amit a gyerekek az óvodában rajzolnak, azt mondják, hogy Júlcsi rajzolja egy vulkánt, és akkor rajzol egy szép nagy kúpot. Ez pontosan ilyen, ez azt jelenti, hogy nagyon meredek az oldala. És ez a másik nagy veszélyforrás.
A meredek oldalú láván gyorsabban jön le?
Itt nem maga a láváról van szó, hanem magáról a vulkáról. Ezek a meredek vulkánok úgy épülnek, megint csak egy példát hagyjak, hogy a tengerparton, vagy egy Balaton partján a gyerekek játszadoznak, nem tudnak mit csinálni, és akkor a homokból építenek, vagy csepegtetnek kis kupacokat. És ha csepegtetjük, akkor ilyen nedves csepegbe, akkor egyre nő ez a kupasz, de előbb-utóbb össze fog omlani. Na, tehát egy meredek vulkánhoz az kell, hogy ilyen nagyon viszkózus, nehezen folyó lávák jöjjenek ki a tetején, a csúcsán, és ezek aztán előbb-utóbb leomlanak. De a különbség az, ami most történt, és ami általában történik, az a méret. Tehát itt egy nagyobb darab szakadt le erről a lávadómról, és ha ez leszakad, akkor ez a meredek oldalon elindul egy úgynevezett izófelhő, ez egy törmelék áradat. Az izó kőzet blokkok azok gördülnek le, mint a Rolling Stone le a vulkánnak a oldalán, több mint 100 km per óra sebességgel, felette izzó gázokból, vulkáni hamuból áró felhő alakul ki, és ez mindent elsodor. Tehát ennek olyan nagy kinetikus energia lesz, hogy mindent elsodor, tehát ez a meredek oldalon nagyon-nagyon gyorsan zúdul le ez az áradat. Tehát nem a lávadóm a veszélyes, hanem a lávadóm leomlásával keletkező izzófelhő.
Ezzel az izzófelhő elől nem lehet semmilyen módon kitérni. Én régi felvételeken láttam embereket erről menekülni, nem mostaniról, de elképesztően lassúnak tűntek ahhoz képest, ahogyan ez a gázfal jön le a hegyoldalán.
Elmenekülni nagyon-nagyon nehéz. Van egy ikonikus fotófelvétel, 1991-ben a Fülöp-szigeteken a Pinatubo vulkán esetében volt egy fotós, aki fényképezte, hogy hogyan működik a tűzhányó, és egyszer csak jött egy ilyen áradat. És nem volt nagyon ismert, hogy ez micsoda, fényképezte, de azt látta, hogy iszonyú gyorsasággal jön, bevágta magát az autóba, és elkezdődött a verseny. És a társa felé le is fotózta, tehát egy kis pici autóban, mögötte pedig ez a, ahogy mondta, ez a felhő fal, és végül is ez sikeres volt, tehát el tudott menekülni, de ez annyira megihlette például a film producereket is, hogy voltak olyan filmek, ahol ezt rekonstruálták, volt, ahol megmenekültek, volt, ahogy nem. A lényeg viszont az, hogy ez a legveszélyesebb, az egyik legveszélyesebb vulkáni kitörési fajta, forma, ezelől nagyon-nagyon nehéz elmenekülni. Tehát képzeljük el, több mint 100 km per óra sebességgel jön, és egyszerűen most is lehetett látni a videófelvételken, hogy először az emberek csak nézték, hogy te jó ég, ez micsoda. Nem látták ugyanis a vulkánt, ha lehet mondani, a harmadik aspektus, a rossz idő, nem látták a vulkánt. Felhőbe volt az egész, és egyszer csak a felhők alól kijön egy ilyen nagyon gyorsan mozgó izzó felhő.
Lehet rá valamilyen módon készülni? Tehát van olyan vulkanológiai előrejelzés, ami azt mondja, hogy ha fennáll a rossz idő, felhőben van a hegy, működik a tűzhányó, akkor számítsunk már arra, hogy ebből valami lehet, vagy ez még nem létezik?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nem is egyszerű a válasz. Hiszen amit el lehet mondani, hogy valahol ismerjük ennek a folyamatnak nagyon sok mechanizmusát, fizikáját, hogy hogy zajlik. Tudjuk azt, hogy hányan haltak már meg, és mégis újra és újra szembesülünk azzal, hogy ez a piroklasztár, ez az izzófelhő emberéletek kerül áldozatokat hoz. 2018-ban Guatemala a Fuego vulkán ugyanezt produkálta. És azt is tudjuk, hogy ez miután ez a gravitáció a saját tömege hajtja ezt az áradatot, tehát alapvetően völgyekbe fog levonulni. Mondhatnánk azt, hogy jó, akkor megvan a megoldás, megnézzük a vulkánt, hol vannak olyan mély völgyek, ahol ilyen piroklasztárok levonulhatnak, hát oda ne tessék települni. De ezt rettentő nehéz megoldani, és a ott élőknek megmondani, hogy hát rossz helyen van a házad. Mert a másik fontos dolog a tapasztalat. Ha évtizedek óta nem tapasztalt ilyet az ember, akkor azt mondja, hogy hát kérem, mi? Hát itt semmi nem történt, a nagymama sem mesélt ilyet.
Miért akkor pont miért az én életemben történne?
Így van. Tehát egy nagyon fontos dolog, én nagyon sokszor szoktam mondani, amiről nem tudunk, nem biztos, hogy nem fog bekövetkezni, tehát igenis számítsunk arra is.
Van valamilyen ritmusa a vulkánkitöréseknek? Mondhatjuk ezt, hogy 100 évente, 87 és fél évente. Vagy annyi a sok bizonytalansági tényező benne, hogy a lávadóm éppen milyen, hogy a fene tudja.
Megint csak egy olyan dolog, amit szoktam mondani, a vulkánok nem szeretik a matematikát. Tehát nem lehet abból ítélni, hogy na most mennyi idő eltelt, most már kell egy vulkánkitörés, jaj, most már kell egy katasztrofális, kimenetelű vulkánkitörés, nincs ilyen. Tehát ezek nem így követik egymást, vannak statisztikák, lehet valószínűségszámítást csinálni, de mindig az a kérdés, hogy vajon az én életemben, egy másik példa, megyünk az autópályán, a belső sávban megyünk 130-al. Előttünk óriási sor, mindenki 130-al megy. Azt gondoljuk, hogy abszolút rendben van, biztonsággal végig fogok menni. Elég egy ember, hogyha valahol félrenéz, telefonál, stb. Megakad a sor, és akkor kész a baleset. Nem tudjuk kiszámolni, azt mondjuk, hogy kicsi a valószínűsége, hogy pont velem fog történni, de megtörténhet. Na most ez persze nem ilyen a vulkáni működés, hogy most vagy igen, vagy nem. Tehát azért ismerjük a tűzszányok működését, de nagyon sok vulkán van. Nagyon-nagyon különböző a monitorozás, a megfigyelési módja ezeknek a vulkánoknak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy minden vulkánhoz állítsunk egy vulkanogust, aki mindig megmondja, hogy mi fog történni. Tehát ez rettentő nehéz.
Ne vessen ki a kérdését, de azt lehet látni, hogy magas hegyek mellett vezető autópályákon a kő zuhatagokat, amit időnként lejönnek, nagyon erős acél szerkezetből font hálókkal próbálják megakadályozni, hogy az útra essen és megöljön ott valakit. A kiroplasztárnál nincs ilyen? Vagy a méretek nem engedik meg?
Nincs, mindent. Ez mindent visz. Tehát egész egyszerűen ennek akkora momentuma van, akkora ereje van, hogy ezeket pikpak elviszi, tehát ezek mindent elpusztítanak, amit az útjukba kerül. Gondoljunk bele, itt olyanról is szó van, ugye itt nem csak piroklasztár volt iszapár is, ami egy másik dolog, és ennek a katasztrófának ez is részese volt, de van, amikor több száz méteres blokkokat, kőzet, darabokat, mondjuk sziklákat is visz magával ez az áradat. Tehát igazán ezeket nem lehet. Japánban vannak olyan próbálkozások, hogy ezeket az iszapárakat valahogy mederbe tereljék, és beton teknőket építenek, hogy próbálják ezeket valahogy csatornázni.
Tele van a YouTube ilyen felvételekkel, igen, hogy az év jelentős részében teljesen üresek, és tehát csak egyik pillanatról a másikra irdatlan mennyiségű sár meg kő jön le.
Igen,
rajta.
Igen. Tehát vannak próbálkozások, ugye ez mindig egy nagy kérdés, hogy vajon a technológia az segíte, az ember valahogy kézbe tudja venni ezeket a védekezési lehetőségeket, tud-e úgymond küzdeni a természet erejével? Hát én azt gondolom, hogy azért, ha ilyen kitörések vannak, akkor azzal rettentő nehéz küzdeni technológiai eszközökkel. Az egyetlen dolog, ami segíthet, csak megint rettentő nehéz, az a felkészülés, tehát hogy az emberek tudják, hogy mire számíthatnak.
Evakuálási tervek, amikor jön a riasztás, akkor tudni mindenkinek, hogy pontosan mi a következő három lépés, és így.
Igen, igen. Tehát magyarán ne az legyen, hogy amikor jön egy ilyen piroklasztár, akkor leállnak, fotóznak. A Guatemalában 2018-ban a Fuego vulkán kitörésénél ezt lehetett látni, ott ment az autót, leálltak az autósok, és akkor a kis okoskával vették fel, hogy mi történik.
De hát ezeken
mert
a területeken...
Nem tudták, hogy ez micsoda.
De ezeken a területeken olyan emberek élnek, akikhez ez közel van. Ők hogy nem tanulom, ezt nem tanulták meg. Mi itt Budapesten nem tudjuk, hogy milyen egy ilyen izzó gázfelhő, amikor százzal jön, azt megértem, mert itt nem nagyon van. De ott ők tudják. Akkor hát, is nem lehet kibírni, hogy az ember ne...
Nem. Tehát a helyzet az, hogy sajnos nem. Azt is látni kell, hogy a veszélyes tűzhányóknak egy jelentős része olyan területen vannak, ahol lehet, hát nem tudom másként, szegény térségekben, ahol igazán az oktatás is hadilábon áll. Tehát igazán nagyon kevés a tudás. A tudás abból fakad, hogy mit tapasztaltak az emberek. És hogyha nem tapasztaltak olyat, akkor nem fogják tudni megérteni. Visszatérek 1991-ben, amikor a Pinatubo kitörés már kezdődött, már az első jelek megvoltak, és akkor egy amerikai vulkanológiai csapatot oda vezényeltek, és egy hónap alatt mérték fel, hogy mi történik, és látták, hogy itt hajmeresztő dolog készülhet, és nagyon-nagyon fontos mozzanat volt, és nagyon fontos feladatuk volt meggyőzni a lakosságot, akik nem tudtak sem, ez a vulkán 400 év óta nem működött. És meg kellett győzni őket, hogy ez milyen veszélyt jelent. Elmentek Japánba, hogy lefilmezzenek ilyen piroklasztárakat, a híres Kraft-házas pár meg is halt ennek következtében, de hogy csináljanak ilyen filmeket, és levetítsék a legdurvább részletekig, hogy mi történhet velük, és ennek a következménye volt, hogy végül is meg tudták győzni az embereket, és kitelepítették őket, és így több tízezer embernek az életét óvták meg.
Mi történik akkor, amikor egy vulkanológus csapat feltelepül egy működő vulkánra? Mit mérnek? Mivel mérnek?
Szerencsére, ott kezdődik, hogy szerencsére már nem kell feltelepülni. Voltak olyan, mondjuk így hőskorszakos időszakok, amikor a vulkanológusnak fel kellett menni a kráterbe, be kellett menni, gázokat, mintát venni, méréseket végezni, és csak így lehetett valahogy megismerni a tűzszányot. Most már szerencsére fantasztikus eszközökkel rendelkezünk, műholdas eszközökkel, távérzékeléssel, és tulajdonképpen nagyon sok mindent, nem mindent, de nagyon sok mindent meg lehet oldani ezekkel a távérzékelési eszközökkel. Tudjuk mérni a gázokat, a mennyiségüket, tudjuk mérni a hőmérsékletet, felszínemelkedést tudunk mérni, a legapróbb földrengéseket tudjuk észlelni, és ez azt jelenti, hogy valóban a technikai eszköztár megvan. De nem minden vulkán esetében áll ez rendelkezésre.
Nincs is egy olyan minta, ami, hogyha a mérések eredményeképpen előáll, akkor azt kell mondani, hogy ebből egy katasztrofális kitörés lesz? Vagy ahány vulkán, annyiféle minta van?
Így van. Ez nem ilyen egyszerű. Megint egy példát mondjak, hogy mennyire fontos az, hogy a vulkanológus az békeidőben készül a háborúra. Nem egy új keletű mondás, de ez így van. Tehát magyarán, a vulkanológiai alapkutatásnak óriási a jelentősége. Mi is, az én kutatócsoportom, az MT-ELTE vulkanológiai kutatócsoport is azt csinálja, hogy itt a térség vulkánjait vizsgálja azért, hogy megértsük jobban a tűzszányok működését. Miért kell ez? Mert nem tudjuk, hogy ezt hol lehet majd igazán hasznosítani. Van egy kollégám, Richard Robertson, Karibi-szigeteken, Saint Vincent szigetein született, és gyerekként élte meg 1979-ben, amikor ott a vulkán kitört. Több százan haltak meg, több mint ezren haltak meg, és végül is elhatározta, hogy vulkanológus lesz. És 40 éven keresztül tanult, képezte magát, vizsgálta a kőzeteket, hogy meg lehessen érteni, hogy hogyan működik az a vulkán, elment a szomszédos szigetre, ott is gyűjtötte a tapasztalatot, és aztán most 2021-ben április első napjaiban észlelte az ő tudása alapján az, hogy ó, itt valami lesz. És jelezte a döntéshozóknak, a szigetnek, a vezetőnek, hogy kit kell telepíteni az embereket. Este elkezdték a kitelepítést, és másnap délután hatalmas kitöréssel a vulkán felé lett. Tehát Robertson 40 évig azt lehet mondani, hogy alapkutatást végzett, képezte magát, vizsgálta a kőzetet, hogy megértse azt a tűzszányot, és annyira meg tudta érteni, hogy egy adott pillanatban tudta, hogy mit kell csinálni. Na most ezért kell az a tudás, hogy pillanatok alatt ezt fel tudja mérni, és adott esetben a kitelepítést el tudja indítani. Tehát így van ez a dolog, és ez a minden vulkánra azt mondjuk, hogy egy olyan, hogy szeszélyesek, de valahogy igyekszünk kiismerni, mint a detektívek, mint a pszichológusok, megérteni, hogy ez a vulkán hogy működik, és akkor van esély, hogyha eljön az a pillanat, ami lehet, hogy nem a mi életünkben, de valaki életében eljön, hogy ezt meg tudja ezt a döntést hozni. 2010-ben Indonéziában, nem messze van a Jáván a Merapi vulkán, ugye akkor emlékszünk, 2010-ben az Eyjafjallajökull kitörés hozta lázba itt a médiát is az emberekbe. De
leállt a légiközlekedés, hát borzasztó következményei voltak, nem lehetett repülni.
Egy nagyon-nagyon súlyos traumaként érte meg például Európa, és kevesen tudják azt, hogy 2010 őszén volt egy nagyobb vulkáni tragédia Indonéziában, amikor a Merapi tört ki úgy, több mint 300-an haltak meg, de lehetett volna több mint 100 000 halálos áldozat is. Ott volt egy vulkanológus szuronó, megint ugyanaz a történet, hogy volt egy olyan pillanat, amikor neki nagyon gyorsan kellett döntenie, és döntött, hogy már pedig ki kell telepíteni, ami ott rettentő nehéz, mert az ottani emberek, minden vulkának van egy úgynevezett kapuőre, egy lelki gondozója a tűzszányónak, mert Indonéziában nagyon erős ez a kapcsolat, és őt is meg kellett győznie, mert az emberek neki hittek, nem a vulkanológusnak, hanem ennek a kapujőrnek, hogy mit kell csinálni. És ott is ugyanez volt a helyzet, hogy ahogy kiadta az utasítást, hogy kitelepítés, és jegyezzük meg, hogy azért ez elindult a kitelepítés nagyon gyorsan, és 24 óra múlva rettentő erővel tört ki a tűzhányó.
De a tűzhányó kitörése után a felszínen maradt kőzetekből, maradványokból lehet a vulkán lelkére következtetéseket levonni? Hát az egy kődarab, vagy egy maradvány.
Há, ne becsüljük le, ez a tanú. A tanú.
Tehát, aki már volt bent.
Aki volt bent. Tehát az én felfogásomban, és a kutatócsoportom is így áll a vulkánokhoz, hogy úgy lehet megismerni a vulkánokat, a pszichikájukat, ha jobban tetszik, ha alánézünk. hogy tudunk alánézni? Tanúk kellene, akik ott voltak abban a pillanatban, amikor valami eldőlt. És ezek a kőzetek, a kőzetekben lévő kristályok. Tehát ezek rettentő fontos, sok információt hordoznak, tehát mi azt csináljuk, hogy vizsgáljuk ezeket a kőzeteket, nézzük a kristályokat a legpicibb részletekig, hogy néznek ki, mi a kémiai összetétel változásuk, hogyan történik a változás, ennek a fizikája, a kémiája micsoda, és ebből következtetünk a sztorira, a történetre, hogy mi történt, és minket is azt foglalkoztat, hogy mi indít be egy kitörést. Tehát egy dolog, amikor az van, hogy már zajlik egy kitörés, a vulkanológia ezzel is foglalkozik. Mi azt próbáljuk megérteni, hogy mi indítja el. Mennyi idő kell arra, hogy a magmatározóban, ahol egy kristály kása van, abban kitörésre alkalmas magma jöjjön létre. És ez az információ benne van a kristályokban, a kőzetben, és ezt próbáljuk kiolvasni. És ennek nagyon sok fontos üzenete van, hogy mennyi idő van, hogy mennyi idő áll rendelkezésre adott esetben kiadni intézkedéseket, mennyi idő alatt jön fel a magma a felszínre. Ezek mind nagyon fontos dolgok, és ezeket mi kiszámoljuk, és ezekből fantasztikus dolgok jönnek ki, amelyek azt gondolom, hogy figyelmeztetőek, és amelyek adott esetben alkalmazhatók lesznek valahol a világban.
De ilyenkor azt keresik, hogy milyen hőmérséklet, milyen nyomás történhetett
ott bent? Így van. Ez a fantasztikus dolog, hogy a vulkanológia, tehát egyrészt van az eszköztár, hogy figyeljük a vulkánokat, a másik része pedig az a tudástár. Az, hogy mi ki tudjuk olvasni ezekből a kőzetekből, a tanúkból ki tudjuk szedni az információt, mint a detektívek. És itt ebben pontosan ez a kérdés, milyen hőmérsékleten, milyen nyomáson, milyen nyomás az azt jelenti, hogy milyen mélyen van a magmatározó, tehát ebből meg tudjuk határozni, hogy hol van az a terület, ahonnan a magma el fog indulni. Mi történik? Pont a kitörés előtt, most pont egy ilyen kéziraton dolgozunk, egy kutatási anyagon, hogy azt vizsgáljuk, hogy egy alapállapotból, ami azt jelenti, hogy még van magma, egy magmakása, ez egy kristálygazdag magma, hogyan lesz, mennyi idő alatt, és mi történik ahhoz, hogy kitörésre alkalmas magma jöjjön. Tehát megemelkedik a hőmérséklet, ezt meg tudjuk a kristályokból, ki tudjuk olvasni. Hát persze ez sok-sok vizsgálat kell, ez az alapkutatásnak a része, de hát gondoljunk bele, hát ez egy óriási dolog, hát ebből mi ki tudjuk számolni azt, hogy igen, van 200 fokos hőmérséklet emelkedés, akkor gyorsan, akkor mit is fog ez jelenteni? Milyen jelet fog adni nekem a felszínen? Hogy fogjuk tudni ezt észlelni? Mennyi időnk lesz rá? Tehát erre ráépül egy csomó gyakorlati következmény és feladat is.
Ha megismerik az adott kritikus állapotot, amikor egy kitörés éppen elindul, egy következő vulkánnal, ami pihenni látszik, kívülről látják, hogy abban belül mikor közelít ehhez a korábban feltárt kritikus állapothoz?
Igen, ez a nagy kérdés, és ugye a másik, hogy igen, mi pontosan ilyen hosszan szunnyadó vulkánokkal foglalkozunk, mert ez óriási veszélyt ad. Ugye nehéz előrejelezni azt, hogy mi fog történni egy folyamatosan működő vulkánnál, mikor fog másképpen működni, mint ahogy megszoktuk. A másik dolog pedig az, hogy egy hosszan szunnyadó vulkán, amiről azt szoktuk meg, hogy ez látszólag inaktív, az mikor fog aktivizálódni, és mikor változik meg teljesen a környezet, és tör ki. Na most abból az eredményekből, amit mi kapunk, hőmérséklet változás, miért változik a hőmérséklet? Azért változik, mert jön egy friss magma, nyomul be ebbe a kristálykásába, felolvasztja a kristálykása egy részét, és már olvadék gazdag anyag fog létrejönni, ami felszínre jöhet. Na most, hogyha ezt így végig gondoljuk, hogy mi kell ahhoz, hogy 200 fokot emelkedjen a hőmérséklet, friss magma, akkor az a magmának mozognia kell. Nincs ott kikövezett út, nincsen csatorna, nincs hasadék, hogy ez a magma feljön, annak a magmának fel kell törnie, át kell törnie kőzettesten. Ha pedig ez így van, már pedig így van, akkor ennek jele kell, hogy legyen. Földrengések kell, hogy kipattanjanak, a földrengéseket észlelni kell. Hogyha magma nyomul fel, akkor annak van egy óriási nyomása, csak gondoljunk bele, hegyet emelnek meg. Tehát ez egy nagyon fontos előrejelzési pont, hogy nézzük a felszínnek a magasságát. A hegy megemelkedik. Megemelkedik a hegy. A Merapi esetében, amit említettem 2010-ben, azt megelőző hetekben 30 centit emelkedett a felszín. Miért? Azért, mert a magma jött fel, és óriási nyomása van. Óriási nyomása, és megemeli a felszínt. Közben pedig pattannak ki a földrengések. Ezek olyan jelek, amikre azt mondjuk, hogy ó, akkor most már emeljük a készültségi szintet. De miből, hogy jön ez vissza a mi kutatásunkra, hogy mi a folyamatot feltárjuk, el tudjuk mondani azt, hogy ez a folyamatokhoz milyen jelek fognak társulni, és adott esetben akkor ezt, amikor észlelik valahol, vissza lehet majd forgatni, hogy igen, ez azt jelenti, hogy magma jön fel, és abból a tendenciából, hogy milyen mértékben emelkedik a felszín, a földrengéseknek a mélysége hogyan változik, a úgynevezett hipocentrum, fészekmélység, ebből kiolvasható az, hogy mi történik, és ebből tehető össze az a történet, amikor éppen Robertson, vagy Suronó, vagy aki éppen ott van adott helyzetben, azt fogja mondani, hogy na most ki kell telepíteni, mert vészhelyzet van.
Az előbb beszélgettünk a friss magmáról. Honnan jön a friss magma? Mi az, hogy friss magma? Az ember magma, azt mondja, magma, magma.
Magma, magma, de nem a magból jön. És egy nagyon fontos dolog, amit le kell szögezni, hogy a föld belseje alapvetően szilárd. Egyedül a külső mag az, ami folyékony. Ezt tudjuk, mert a geofizikai eszközökkel, a geofizikai adatokból ezt ki tudjuk olvasni. Tehát szilárd. Magyarán a magmának keletkeznie kell. Van magma képződés, olvadás folyamata. Ezzel is foglalkoznunk kell, hogy miért olvad meg, és mi olvad meg. Milyen mélységben történik az olvadás, ezt tudjuk. Nagyon-nagyon érdekes, a Föld az egy fantasztikus dolog, és azt gondolnánk, minél mélyebbre megyünk, annál nagyobb a hőmérséklet, biztos valahol nagyon mélyen. Nem. A földköpenynek csak a legfelső részén van meg a fizikai lehetőség arra, hogy magma keletkezzen, hogy a szilárd kőzet megolvadjon. És ez nem olyan egyértelmű. Mert mire gondolunk? Olvadás folyamatához mi kell? Hát biztos mindenki azt mondja, hogy hát hőmérséklet. De nem, mert a hőmérséklet a földköpenybe adott, és a hőmérséklet az nagyjából egyenletes eloszlású.
Akkor surlódás.
Nem, hanem a kulcs dolog az az, hogy a olvadásnak van egy fontos momentuma, olvadás pont. Tehát két dolog van, a hőmérséklet és az olvadás pont. Egy anyagnak van olvadás pontja, mikor lesz olvadás, hogyha a hőmérséklet nagyobb lesz az olvadás pontnál, ugye? Egyszerű fizikai alapkétlet. Mi történik? Nem az történik, hogy a hőmérséklet megemelkedik, és az olvadáspont fölé jut, mert miért emelkedje meg a hőmérséklet? Erre kell találnom egy folyamatot. Az fog történni, hogy az olvadáspont fog a hőmérséklet alá csökkenni. Ho? Hogyan? Ugye? A helyzet az, hogy az olvadáspont az nyomás függő. Ez a megadja azt, hogy miért tudunk korcsolyázni, vannak öveges professzor olyan cukin ezt elmagyarázta, de a lényeg az, hogy minden anyagnak az olvadás pontja nyomásfüggő, és általában úgy van, kivéve a vízrendszerét, hogy az olvadás pont a mélységgel növekszik. Tehát ahhoz, hogy az olvadás pont az kisebb legyen a hőmérsékletnél, az a nyomásnak csökkennie kell. Hogy csökken a nyomás? Úgy, hogy a földköpeny kőzetének emelkednie kell. Fel kell emelkedni, mert akkor legyen kevesebb kőzettest fog rányomakodni, és kisebb lesz a nyomás. Hoppá, gondolhatják a hallgatók, hogy jaj, egy kőzet hogy fog emelkedni kőzetben. A helyzet az, hogy a földköpenynek ez a része olyan, amely ezen a hőmérsékleten és nyomáson képes lassú mozgásra. Ez úgy kell elképzelni, hogy olyan szilárd anyag, amely képlékeny. És a képlékenység az azt jelenti, hogy lassú elmozdulás lehetséges ebben a földköpenyben, az úgynevezett asztenoszférában, ha lehet ilyet mondani, de ez azt hiszem bent van a földrajzkönyvekben is. Tehát a földköpeny kőzete mozoghat. És a mozgásnak az irányítója az a hőmérséklet különbség. Tehát felfele tud mozogni az asztenoszféra anyaga, és hogyha felfele mozog, akkor a nyomás csökkenni fog, ami ránehezedik, emiatt az olvadás pontja is csökkenni fog, és lehet egy olyan pont, amikor az olvadáspont fog a hőmérséklet alá kerülni, és megindul az olvadás folyamata, és magma fog keletkezni. És ez a kiindulás, de ez még az is kell, hogy a magma el tudjon szakadni, és felszínre tudjon jönni, és még egyszer gondoljuk csak bele a magmának, milyen nehéz dolga van, vagy 100 kilométer kőzettestet kell áttörnie. Nem nyílik meg előtte az út, hogy na most gyere föl, át kell törnie a kőzettesten. Micsoda erők ébrednek egy magmában.
De az, hogy melyik kőzet, ugyanolyan kőzettestek vannak a föld kérgén mindenhol? Vagy a magma ki tudja magának válogatni, hogy melyiken tud könnyebben áttörni?
Nincs válogatás, mert ahol a magma keletkezik, egy út van fölfele. Tehát azt kell neki áttörni, ami fölötte van. És először el kell hagyni az asztenoszféra anyagát, ez könnyű, mert ugye mi az erő? Ugye erről nem volt szó, hogy azt mondtam, hogy már fantasztikus erőnek kell lennie onnan, hogy feljöjjön. Nagyon egyszerű fizikai dolog, a felhajtó erő. A felhajtó erő miből származik? A sűrűség különbségből. Ennyit talán azt gondolom, hogy ilyen alapvető fizikai dolgokat el lehet mondani, mert gondoljuk csak bele, ez mi mindent irányít, a sűrűség különbség, mert hogy a magma, amely keletkezik a földköpenybe, az kisebb sűrűségű, mint a környezete, tehát ez azt jelenti, hogy próbál felfele nyomakodni. És hogyha kialakul egy akkora térfogatú mennyiség magma, amelynek már ez az ereje, a sűrűség különbségével elég nagy, akkor fel tudja törni a fölötte lévő kőzettestet, és felfele tud jutni. Ahogy csökken a nyomás, egyre inkább ez fel fog erősödni, ez a nyomás különbségen alapuló, ez a sűrűség különbségen alapuló felhajtó erő egyre inkább fogja felfele nyomni a magmát, és töri föl a kőzetet. De nem olyan egyszerű ez a dolog, tehát tulajdonképpen csodálkozhatunk, hogy a magma egyáltalán felszínre jut. Ebben még szerepet játszanak a gázok, amelyek nagy nyomáson oldott állapot vannak. Nem tudom megkerülni, és megint csak, hogy egy kis fizikáról hagy beszéljek, de egyszerűsítem a helyzetet, ásványvizet veszünk a boltba, hogy tudjuk meg, hogy melyik az úgynevezett szénsavas, vagy melyik a szénsavmentes.
Megnyomjuk a palackot.
Megnyomjuk a palackot, de egyszerűbb dolog. Megnézzük a kupakját. Magyarországon rózsaszín, mentes. Kék, benne van a azt mondják, hogy széndioxid. Látjuk? Nem látjuk. Tehát nyomogatjuk esetleg, akinek érzékenek, észre. De miért van, hogy van benne a széndioxid a vízben, oldott állapotban? Ha kinyitjuk a palackot, mindenki képzeljen mást, lehet ez sör, lehet ez pezsgő, stb. Kinyitjuk, csökkentjük a nyomást, kiválik a széndioxid, és gázbuborékok lesznek benne. Ugyanezt történik a magmával, jön föl a magma, benne van oldott állapotban a víz, a széndioxid, stb., és ahogy jön fölfele, nyomás csökkenésével ki fog ez válni.
Ez világosan látszik, amikor letekerjük, abban a pillanatban.
Így van. De van egy fontos dolog, és egyébként a pezsgővel most Forma 1-en a majd a végét érdemes nézni, amikor a pezsgőznek, hogy mi történik. Spriccel ki a pezsgőt, de miért? Azért, mert amikor a gázbuborékok válnak ki, ez azt jelenti, hogy térfogat növekedés történik. Ez azt jelenti, hogy még nagyobb nyomása lesz a magmának, mert sok-sok gázbuborék az nagyobb térfogatot igényel, a magma nem engedi, mert ott van a kőzet testben belül. Tehát nagy-nagy nyomás fog ebből kialakulni, ezért is tudja megemelni például a földfelszínt is, mert óriási a nyomás. És a másik fontos dolog, hogy a gázoknak kisebb a sűrűsége, tehát a magmának a sűrűsége még kisebb lesz, és ez elősegíti azt, hogy a felszínre jöjjön. Hát valahogy így van ez a történet, ebben kis apró fizikai dolgok vannak, de érezzük azt, hogy ezekben milyen fantasztikus erők lakoznak, hogy ez indít el vulkánkitörést. Így jön föl a magma a felszínre.
Mi a szabályosság abban, hogy a Földön hol vannak működő vulkánok? Van-e ebben szabályosság?
Így van. Tehát ki tudjuk jelenteni, hogy itt a stúdió alatt nagyon-nagyon pici az esélye, minimális, hogy itt egy vulkán legyen. Tehát nagyjából be tudjuk lőni, hogy hol vannak azok a területek, ahol vulkanizmus történhet, és ezt a keretet az úgynevezett lemeztektonika elmélete adja meg, ami az 1970-es években került elfogadásra, tehát egy bő fél évszázada tudunk ebbe kapaszkodni, tehát magyarán vissza kell arra mennünk a kőzetlemezek mozgására, a kőzetlemezek azok egymástól távolodnak, egymásnak nekifeszülnek, egymás alá buknak, stb. Tehát ennek nagy jelentősége van, annak abban, hogy mit zajlik a mélyben, és miért indul el magmaképződés, miért kell annak a bubántos földköpenynek feljebb jutnia. Tehát valahol a lemez tektonika hat az alatta lévő földköpeny folyamatokra is, és ennek ezzel magyarázható az, hogy hol van lehetőség magmaképződésre. Tehát alapvetően a lemez határok, azok, amelyek ebben fontosak, tehát vagy 70 ezer kilométer hosszú sepphely van a Földön, ahol két kőzetlemez távolodik egymástól. Ha valaki ilyet akar látni, menjen Izlandra, és ott megnézheti az egyik kőzetlemezt, a másik kőzetlemezt, a kettő között a hasadékvölgyet, ezek távolodnak egymásra. 1975-ben Izland északi részén volt egy vulkáni működés, 9 évig tartott. Az alatt az idő alatt 9 méter távolodott egymástól az eurázsiai és az észak-amerikai kőzetlemez. 9 métert. És közben meg bugyogott fel a magma, és ömlött a felszír. A másik pedig, ahol két kőzetlemez egymásnak feszül, és az egyik a másik a lábukig. Ugye a földrajzkönyvekben sajnos úgy van, hogy a kőzetlemez olvad meg, de nem, mert az hideg, tehát igazán nincs joga neki megolvadni, hanem a kőzetlemez fölötti földköpeny olvad meg, és valóban az alábukási övezetek mellett van a legtöbb látható vulkán. A távolodó kőzetlemezek mentén ott nem látjuk a vulkán, mert víz alatt vannak. De a alábukó kőzetlemezek mentén akár az Andok vonulatát nézzük, vagy Észak-Amerikának a nyugati partvidékét nézzük, ott sorakoznak a tűzszányok, vagy a tűzgyűrűt, ugye, átmegyünk a másik oldal, a Csendes-óceán másik része, tehát rengeteg tűzhányó van.
Mi mutatja meg, hogy egy adott tűzhányó az egy veszélyes tűzhányó? Azért kérdezem, mert tőlünk nem nagyon messzire, a Nápoly melletti Pozzoliban, ott van a Solfatara vulkán, egy kemping működik benne.
Igen.
Csodálatos hely. Az ember leveri a sátrát, megkapargatja a földet, megsüti az ujját. Fantasztikus. Ez most veszélyes tűzhányó, vagy nem veszélyes tűzhányó? Közepe le van kerítve, bugyogott egy ilyen sár, folyik. Rettentő forró gőz áramlik a kutatóház romján, elképesztő hely. Veszélyes vagy nem?
Igen, ebben a kérdésben sok nagyon jó kérdésfelvetés van. Egyik, hogy veszélyes-e a vulkán. A veszély az attól függ, hogy van-e ott ember, van-e ott anyagi javak. Ugye? Tehát a vulkán veszélyét, tehát önmagában egy vulkán nem veszélyes. Önmagában a vulkán az működik, úgy, ahogy működik. Működhet úgy, hogy a környezetére úgymond veszélyt jelent, és hogyha ott ember van, ott települések vannak, akkor nagy veszélyt jelent. Tehát a veszély az ember szempontjából jön, és ebből a szempontból azt kell mondani, hogy jelenleg a föld lakosságának 10%-a, vagy 700 millió ember van valamilyen módon vulkáni veszélyben potenciálisan. És amit említett, a Nápoly térsége az egyik ilyen. A 21. századnak azt gondolom egyik nagy-nagy kihívása a vulkanológusok felé is, hogy egészen más a helyzet most, mint 100 évvel ezelőtt. Most a túlnépesedett földön az emberek egyre közelebb jutnak a vulkánokhoz. És vannak olyan vulkánok, amelyek hosszú ideig nem működtek, és ott települnek nagy-nagy metropoliszok, csak egy példát mondjuk, Új-Zéland nagyvárosa, Auckland, az letelepült egy vulkáni mezőre. Most már ők is tudják, hogy ott milyen veszély lehet. Bármikor Auckland főterén is adott esetben lehet vulkánkitörés. Nápoly az egy olyan hely, ahol igen, a Vezúv az már tudva levő, hogy az kitörhet, akkor nagy bajt okoz, de amit említett, a Campi Flegre, ahol a Pozzoli, Solfatara, az, ha lehet mondani, még nagyobb veszélyt jelent. 1538-ban egy vulkáni kúp nőtt ki Pozzoli jelenlegi városában. Mi történne, ha ez most történne meg? Mit, hogyan? Az emberek mit csinálnak? Elképesztő. Tehát igen, ez azt jelenti, hogy ez egy potenciálisan veszélyes vulkán, és igazán az a nehéz, hogy van, amikor nem látni a vulkánt. A Vezúvot mindenki látja, de a Campi Flegre, tehát a nápolyi öbölnek a vulkáni anyagát nem lehet látni, magát a vulkánt nem, mert az egy mélyedés. Ilyen a Yellowstone is. A Yellowstone. Azt mondják, hogy szupervulkán, ami persze nincs, de mindenki ezt mondja. De hát ez egy hatalmas nagy mélyedés, ott a bölények meg macilaci kergetik egymást. Tehát ott nincs nagy vulkán, mégis a legveszélyesebb vulkáni területnek tartják. Tehát nápolyi esetet, ha vesszük, akkor a nápolyi öbölnek a térsége az lehet, hogy azt mondani, hogy még veszélyesebb, mint a Vezúv.
Mit lehet vele kezdeni? Kitelepíteni onnan nem lehet, ha az ember egyszer ott járt, látja, hogy ez egy nagyon sűrűn lakott terület. Nincs hova.
Így van, 2 millióan laknak, ez a nagy kihívás, és van ebből egy tucatnyi a Földön, ilyen metropolisz és vulkán kapcsolatban. Mit lehet csinálni? Nyilván nem lehet azt mondani, hogy gyerekek, menjetek el. Két dolog van. Az egyik, hogy hát nem tudok más mondani, szükség van a vulkanológusra, mert a vulkanológus tudja elmondani, hogy egyáltalán mi van. Nápolyöbölbe, hogyha ott nem mondják el a vulkanológusok, hogy gyerekek, itt egy vulkánon csücsültök, bár nem lehet látni, akkor nem fogják tudni. A másik az, hogy a vulkanológusnak nem csak az a feladat, feladata, legalábbis az én hitem szerint, hogy kőzeteket vizsgáljon, megismerje a vulkáni működést, hanem el is mondja az embereknek. Tehát a felkészülésnek egy nagyon fontos eszköze az a ismeretterjesztés. El kell mondani az embereknek, hogy mi van, hol élnek. Ez nem azt jelenti, hogy rossz helyen vannak. Így alakult, hogy az emberek vonzódnak a tűzhányok közelébe, mert nagyon sok előny származik ebből. De tudni kell azt, hogy van veszély, és a világ teli van veszéllyel. Erre is fel kell készülni, hogy mi történik, hogyha egy vulkáni működés megindul. Tehát magyarán ezért szükséges az, hogy az emberek ezt egyrészt tudják, hogy ez van. Tudják, hogy mit kell csinálni, kinek kell szót fogadni, úgymond, tehát adott esetben ezt gyorsan végre tudják hajtani, adott esetben egy kitelepítést hatékonyan meg lehessen tenni. Nápoly térségében azért megjegyzem, nem az a legnagyobb kihívás, hogy mi lesz, ha kitör a vulkán, hanem mi lesz, amikor az első jelet adja.
Akkor és, el kell indulni.
És akkor nem biztos, hogy el kell indulni, hanem itt van az a pont, hogy a vulkanológus, hogy mikor tudja azt mondani, hogy most már úgy felgyorsultak az események, hogy igen, most ki kell telepíteni. És ez csak egy micsoda nagy felelősség. Néhány évvel ezelőtt a Bali-szigeten lévő Agung vulkán adta a jeleket, hogy ki fogok törni. 60-as években volt egy nagyon katasztrofális kimenetű kitörése, tehát tudták, hogy veszélyes vulkán. És adta a jeleket, földrengések pattantak ki, tehát ahogy hogy kezd feléledni. És ez egy hosszabb előjáték volt, hosszú ideig zajlott, és már kitelepítettek több mint 100 000 embert.
És nem történt semmi.
És akkor jöttek az emberek, hát de a Bali, hát az a turizmusból él, hát most nem jönnek az emberek, hát most már vissza kéne menni. De azt mondták a vulkanológusok, hogy nem, még mindig nem olyan a helyzet, és aztán augusztus végén kezdődött ez a krízis, és novemberben volt kitörése a vulkánnak, nem akkora, mint 60-as években, de volt kitörése, és azért ez valamilyen módon visszaigazolta, hogy igen, vissza kellett tartani az embereket, de ez egy óriási pszichikai küzdelem, és mert ez a, ugye a farkas esete, tehát túl hamar kiáltunk farkast, az emberek aztán azt mondják, hogy nincs veszély, vagy valami, tehát nagyon-nagyon el kell találni, és ez egy nagy kihívás, és gondoljunk bele, hogy egy szakembernek is mekkora nagy teher, hogy mikor mondja azt, hogy most kezdődjön a kitelepítés, mert ennek van anyagi vonzata, van pszichikai vonzata, és így tovább. Óriási a felelőssége a vulkanológuson, ez mikor mondja azt, mert csak ő tudja, nem a hatóságok, akik a kitelepítést már levenyzélik, hanem azt, aki megnyomja a gombot.
Jó, de itt hogy osztik meg a felelősség, mert a vulkanológus az egy tudós. Annak az értékét nem az mutatja meg, hogy a rövid távú jóslata éppen beválik-e, vagy nem, hanem a tudomány szabályai szerint méretik meg. A politikus, a döntéshozó az, akit az mér meg, hogy a döntésének a rövid távú hatása az milyen, mert őt leváltják, ha nem jön be. Kié ilyenkor a felelősség, amikor azt kell mondani, hogy el kell indulni?
Akárhogy is veszük a szakemberi. Tehát ez egy olyan, hogy vegyük az orvosok esetét. Tehát vannak olyan orvosok, akik kutatnak, megismerik a betegséget, és vannak a sebészek, akik akcióban vannak. A vulkanológus társadalom is olyan, hogy vannak, akik a tudományban próbálják az ismereteket növelni, megosztjuk az ismereteket, növeljük a tudástárat, a újabb és újabb eszközöket próbálunk bevetni, és aztán lesz valaki, akinek döntést kell hozni. És annak a döntésnek azért fontos a szerepe, mert rajta múlik. A politikus meg a polgármester nem fogja tudni megmondani, hogy mikor kezdődjön a kitelepítés. Azt a vulkanológus fogja tudni megmondani. Tehát bármennyire ő egy tudós ember, de akkor ő lesz a hős, vagy a tragédiáért ő fog felelős, mert ki meg kell mondania, hogy most mi várható. Pedig nem vagyunk megáldva a jövő belátás képességével, tehát ez a óriási felelősség, és azért van egy-két történet sajnos, amikor ez vissza is üt, amikor előveszik a szakembert, hogy miért hozott rossz döntést, miért nem úgy döntött. Vagy pedig vannak olyan esetek is, amikor a vulkanológusok jelezték, hogy baj van, de a polgármester nem fogadta el a döntést. 1985-ben Kolumbiai Nevado de Ruiz kitörése kapcsán egy egész város elpusztult. 30 000 ember halt meg. Pedig a vulkanológusok jelezték, hogy itt óriási baj lehet. De nem hittek neki. Tehát még egy pont, ami nagyon fontos, hogy hogyan lehet kialakítani egy olyan kommunikációt a vulkanológus, tehát a szakember, és a döntéshozók között, hogy együtt tudjanak működni. Nagyon sok rétű ez a kapcsolatrendszer, amely a hatékony előrejelzést, veszélykezelést és adott esetben ennek a döntési mechanizmusát végig tudja vinni, és fontos dolog, hogy a lakosok hallgassanak is a döntésekre, tehát a lakosok is fel legyenek készülve, hogyha nekik azt mondják, hogy ez van, akkor tudják, hogy mit kell csinálni. Tehát, és még egyszer mondom, ezt békeidőben lehet elintézni. Ha már háború van, akkor ott már fejetlenség van. Tehát magyarán azon kell nekünk dolgozni, még ilyenkor is, ezért szükséges az alapkutatás, meg ezért szükség az, hogy elmondjuk az embereknek, hogy hogy működik a Föld, hogy működnek a vulkánok, hogyha ott vagy, akkor mit kell csinálni, és az embereknek ezt tudniuk kell, mert csak így tudnak egy adott helyzetben nagyon-nagyon kevés idő alatt döntést hozni, hogy adott esetben élve tudjanak maradni.
Említettem, hogy a vulkánok önmagukban nem veszélyesek, mert azok működnek. Akkor veszélyesek, ha ember vagy jószág, ingatlan állat van a környéken. Olyan vulkánkitörés az elképzelhető-e, amikor a füstje az egész napot évekre eltakarja? Nem, csak az eső esik, nincs fény, éhen pusztulunk, háborúk lesznek, lázadások. Ilyen van?
Van.
El is képzelhető, mert a múltban volt az, persze, csak most mindenki azt mondja, hogy akkorát fejlődtünk technikailag, hogy ez biztos nem lehet.
De a technika fogja megszabni, hogy a vulkánok hogyan működnek, hanem a vulkánok döntik el, hogy hogyan akarnak dolgozni. Így van, tudjuk azt, és fontos azt, hogy tudjuk is. De a legjobb példa erre, a leginkább tanulságos példa az a 1815-ös Tambora kitörés Indonéziában, megint csak indonéziai példát tudok mondani, de előtte 1783-ban tudok egy izlandi példát is, a Laki kitörést mondani. Tehát vulkáni veszély az lehet lokális, lehet regionális, tehát egy nagyobb területre kiható, és lehet globális. És tudnunk kell azt, hogy vannak globális hatású vulkánkitörések, és azt is tudnunk kell, hogy ennek mi a oka. És a Tambora kitörés ebből nagyon, nagyon fontos tapasztalatot adott, amikor volt a 200 éves évfordulója ennek a kitörése, Svájcban, a Bernben volt egy olyan konferencia, ahol ezt a tanulságot összegeztük, és meg voltam lepve, hogy csak 3-4-en voltunk ott vulkanológusok, és volt egy tucatnyi klímamodellező. Miért? Azért, mert az, hogy globális hatása legyen egy vulkánkitörésnek, az azt jelenti, hogy átalakítja az éghajlatot néhány évig, és ennek olyan következménye lesz, amely környezetváltozás és társadalmi változáshoz vezet. Egy diákommal most dolgozunk, a szakdolgozatát írta erről, szedte össze, hogy mennyi történelemformáló kitörés volt, társadalomformáló kitörés. Hogyan változtatta meg társadalmak életét egy-egy vulkánkitörés? És azt látjuk, hogyha visszamegyünk vagy 2000 évre, akkor tucatnyi ilyen esemény volt. Ha ilyen volt a múltban, a történelemben, akkor nem az a kérdés, hogy a jövőben lesz-e, hanem hogy mikor. És ezt tudjuk, hogy lesz ilyen. És ez is egy olyan dolog, hogy először beszélnünk kell arról, hogy vannak globális hatású kitörések, és lehet, hogy Indonéziában tör majd ki egy vulkán, de nekünk itt lesz rossz. És hogy ez milyen hatással és milyen következményekkel jár. Pont ezen a Berni konferencián tudatosult nem csak bennem, hanem az ott lévők között is, hogy nem Svájc szenvedte el a legnagyobb problémát és katasztrófát a Tambora kitörés kapcsán Európában, hanem a Kárpát-medence. A Kárpát-medence az egyik legsúlyosabb éhínségét élte át 1816-17 időszakában. Azért, mert a Tambora kitörése olyan mértékű éghajlat és környezetváltozást okozott, hogy ezt a társadalmak nagyon nehezen viselték.
Nem termett meg az, aminek meg kellett
termések
volna teremnie.
Termések nem termeltek. Olyan időjárási viszonyok voltak, még a kultúrára is hogyan hatott. Ekkor írta Byron a Sötétség című versét. Ekkor született Frankenstein alakja. Aztán, hogy pozitívat mondjak, a bicikli őse, a velocipédet, ekkor találta fel egy kis német jó ember, mert nem voltak lovak, akik vitték volna a termést, kellett valamilyen más megoldás. Tehát van ennek pozitív hozadéka is, de még egy dolgot mondjak, hogy a kolera járvány ekkor indult el. 1816-ban a Ganges öbléből indult el, és miért indult el a kolera járvány? A kolera baktérium miért tenyészett ott ki? Azért, mert nem jött meg az eső. A monszun nem jött meg. Miért nem jött meg? Azért, mert ez a vulkánkitörés olyan mértékben átalakította a felső légköri viszonyokat. Ugye itt azért fontos azt mondani, hogy nem azért van éghajlatváltozás, mert a vulkáni hamuanyag ott marad a légkörbe, hanem a gázoknak van megint. tudjuk most már, és egyre többet vizsgáljuk azt, hogy mi az oka annak, hogy éghajlatváltozás történik egy vulkánkitörés során, nem a vulkáni hamuszemcséknek van a szerepe, hanem a gázoknak, a kén-dioxid gáznak. A kén-dioxid gáz, tehát ez azt jelenti, hogy kell kén a magmába, és ezt is tudjuk vizsgálni, hogy melyek azok a vulkánok, amelyekben sok kén lehet. A kén-dioxid gáznak fel kell menni a stratoszférába. A stratoszféra az a légkörnek a felső kisűrűségű része, tehát a atmoszféra, a troposzféra fölött van, a körülbelül trópusokon olyan 20 km magasságba kezdődik, itt a stúdió felett körülbelül 18 km magasság, vagy 15 km magasságba, tehát a vulkáni hamufelhőnek ezekkel a gázokkal együtt fel kell jutni oda. Tehát nagy robbanásos kitörésnek kell lenni, és fel kell jutni sok-sok kén-dioxidnak oda. A tambora kitörés során vagy 50 millió tonna kén-dioxid jutott oda föl. Mi történik a kén-dioxiddal? Egy több lépcsős reakció során kénsav aeroszolokká, tehát ezek ilyen icipici cseppecskék alakul, és ez a kénsav aeroszol felhő, ez a stratoszférában, ami egy kisűrűségi zóna, ott szétterül. És olyan picik ezek az aeroszolok, hogy ez összevethető a fény hullámosszával, tehát jön a napsugár visszaverődik erről a felhőről. És nem jön be a felszínre, tehát lehűl a felszín. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a felszínről visszasugárzó infravörös sugarakat elnyeli. A stratoszféra felmelegszik, és ezzel megváltozik teljesen a nagy légköri mozgások, tehát a stratoszféra felmelegszik, más lesz a trópusok és a sarkok közötti hőmérséklet különbség, nem úgy fog mozogni a levegő, mint ahogy normálisan mozog, adott esetben nem jön el a monszun, nem jön el az a légköri anyag, ami az esőt adja például Ázsiára.
Amihez hozzászoktunk.
Így van. Tehát megbolondítja a rendszert, nem jön el az eső, szárazság lesz, Gangeszből is kiszáradt, a kolerabaktérium elterjedt, és elindult az útjára, és azt lehet mondani, hogy hát több mint 1 millió ember halt meg. És valahol mi van a e mögött? Tudtuk? Nem tudom. Hát akkor elmondom, a tamborak vulkánkitörése. Tehát magyarán ezek a vulkánkitöréseknek a hatása, ez nem csak a környezet, közvetlen környezetre hat, hanem ha ismerjük ezeket a kapcsolt hatásokat, 1816, nyár nélküli év, Észak-Amerikában, ahol éppen mentek ki az első európai telepesek, ott haltak éhen, és mi történt? Azt mondták, hogy ó, hát akkor menjünk tovább nyugatra, elkezdődik a vadnyugat felfedezése. Mennyi minden tartozik egy ilyen esemény sorhoz? Miért? Azért, mert az ember valahogy megpróbál alkalmazkodni. És abban az időben az volt, hogy akkor vándoroltak tovább a vadnyugat felé. Akik Európában voltak, ők meg ott nagyon megszenvedték, ahogy mondtam, Kárpát-medence is. Tehát ne gondoljuk azt, hogy minket soha nem fog ilyen hatni, dehogy nem, hát tudjuk. Tehát, és ugyanígy 1783-ban az izlandi lakikitörés szintén hatott Európára. Tehát ezek is nagyon-nagyon fontos, hogy tudjunk, ismerjük a globális kihatású vulkánkitörések, egyáltalán tudjuk, hogy van. Ha nem tudjuk, akkor nem foglalkozunk vele. Ha nem tudjuk, hogy van, akkor nem fogunk hozni döntéseket. Tudni kell a döntéshozóknak is, hogy most a pandémiában vagyunk. Ki gondolta volna, hogy lesz majd egy ilyen időszak? Néztük hátborzongatva a filmeket, a könyveket olvastuk, hogy jön majd a világjárvány, társasjátékokat vettünk, pandémia, társasjáték, és akkor játszottunk. Nem gondoltuk, hogy ez valós. Lesz.
Két éve tart.
Így van. El kell mondjam, hogy jön majd egy olyan időszak, nem biztos, hogy a mi életünkbe, de lehet, hogy még ebbe az évszázadban, amikor majd abban kell szembenézni, hogy néhány évig megváltozik a világ, mert egy vulkánkitörés más éghajlatot hozott, más a termések nem fog, és ebben nagyon sok minden benne van, és ne gondoljuk, hogy a technológia mindent megold. Á, dehogy, ezzel sokkal érzékenyebb a társadalom. Mert mi lesz akkor, hogyha a tőzsde összeomlik? Mi lesz akkor, hogyha az optikai vonalakkal lesz gond? Hát nem fogunk tudni abban a világban élni, mert már megszoktuk azt, hogy mi hogyan működik.
Köszönöm szépen. Az indonéziai kitörésről szóló friss képeket továbbra is a tűzhányóblogot ajánlom, hogy megnézzék. Az elmúlt egy órában Harangi Szabolcs vulkanológus egyetemi tanár, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézetének igazgatója volt az Aréna vendégem. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.